hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a nemzeti petíciót, írta Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a nemzeti petíciót, és üzenjük meg, hogy nem fizetünk, fogalmazott a miniszter. Jön a nyugdíjutalás. Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede, mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közzétett videójában. A mostani utalás azért különleges, mert két egymást követő napon is pénz érkezik az idősekhez, fűzte hozzá. Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat. A pénz tehát most érkezik, ez is az idősek anyagi biztonságát szolgálja, hangsúlyozta Zsigó Róbert. Mindenki értesítést fog kapni a rezsistopról. Az értesítőben tájékoztatás lesz az igénybevételhez szükséges eljárásról, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, a tájékoztatás legfontosabb része az, hogyha valaki nem gázra vagy távhőre, hanem a villanyszámlára vonatkozóan kéri a jóváírást, a januári rezsistop érvényesülését, akkor az értesítőben rögzített eljárásnak megfelelően tudja ezt megtenni. Hozzátette, távhő és gáz esetén nincs további teendő. Emlékeztetett arra, a kormány korábban döntött arról, hogy a januári rezsiszámlák többletkiadásait átvállalja, ezért a fogyasztásból, illetve az árakból 30%-os kedvezményt ad. Ezt az állam fizeti. Az árrés csökkentés fenntartása mellett döntött szerdai ülésén a kormány, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, az árrés csökkentés fenntartása hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz. A januári 2,1%-os adat is jól mutatja, hogy ez hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben, a háztartási cikkek és az élelmiszerek esetében is. A Magyarországot érő ukrán fenyegetések új szakaszba léptek, immár katonai és fegyveres fenyegetések hangzanak el, de a nemzeti petíció egy válasz lehetőség a fenyegetésekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, Zelenszkij ukrán elnök által kitüntetett katonai vezető Magyarország katonai lerohanásával fenyeget, miközben újabb és újabb tervek kerülnek nyilvánosságra, amelyek a magyarországi belpolitikába való beavatkozást valószínűsítik. A mindennapokban használatos egyenként 35-40 ezer forint értékű takarító, mosó és mosogatószereket tartalmazó csomagokkal segít a fél év kezdésben az egyszülős központ. Közölte a szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint az egyszülős központ ezúttal a felsőoktatásban tanuló gyermeket nevelő, valamint felsőoktatási tanulmányokat folytató egyszülős családok mindennapjait szeretné támogatni, mivel a fél évkezdés sok egyszülős család számára jelent plusz anyagi terhet. Emlékeztettek, a központ megnyitása óta csak nem 7000 családot támogatott élelmiszer, tisztítószer és tisztálkodószeres csomagokkal. Az illegális bevándorlás negatív következményei miatt 2015-höz képest megváltozott az európai nemzetállamok migrációs politikája, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György emlékeztetett arra, bő 10 éve Nyugat-Európában úgy látták, segíteni kell a Szíriából menekülteket, be kell fogadni mindenkit, voltak olyan vélemények, hogy az érkezők segítenek a munkaerőpiac problémáin, és színes társadalom sokkal szebb. Végül az időjárásról. Nyugat felül nagy területen csökken a felhőzet, kisüt a nap, de északkeleten tartósan borult marad az ég. Délután ismét mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, legkésőbb a Tiszántúlon. Délután a Dunántúlon és a középső tájakon ismét többfelé elered az eső. Legkevésbé délkeleten és a Tiszántúlon eshet. A déli eszél napközben olykor megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökésekre is számítani lehet. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő este 3-10 fok valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium iskola rádiósainak nevében. Mai műsorunkban visszatekintünk az elmúlt hónapok iskolai eseményeire, majd egy diáktársunk osztja meg önökkel újévi gondolatait. Végül, de nem utolsó sorban Szabóné Varga Ágnes tanárnővel beszélgetünk az iskolai táborosztatás nemes, de nem egyszerű szervezési folyamatairól. Tartalmas időtöltést kívánunk önöknek!
2025. november 28-án tartottuk ünnepélyes szalagavató rendezvényünket. Az ünnepség a Szent László templomban kezdődött, ahol a Szent Mise végén Kubik Zsolt atya megáldotta a végzős osztályok szalagjait. Kis Gábor igazgató úr beszédében kiemelte a közösség erejét, a kitartó munka értékét és jó kívánságait fejezte ki a végzős diákok előtt álló kihívásokhoz. Ezt követően a művelődési házban vette kezdetét az a műsor, amelyben minden osztály saját tehetségét és összetartását mutatta meg. A rendezvény végén került sor az ünnepélyes szalagtűzésre. Amikor a végzősök átvették a felnőtté válás jelképes szalagját, osztályfőnökeik jó kívánságai mellett.
Mint Életek, múló emlékek címmel iskolánk humán munkaközössége fotópályázatot hirdetett. A pályázati kiírás a következő volt. Temetőkben járva gyakran láthatunk múlt századi, még a II. Világháborút megelőzően készült síremlékeket. Megkopott betűk, megdőlt kőoszlopok jeleznek egy-egy küzdelmekkel teli, a történelem gyötrelmeivel terhelt életutat. Porladnak az idővel, elsüllyednek a múltban. Valaha élő, hozzánk hasonló emberekre emlékeztetnek. Mindannyian reménységet hozva születtek. Boldogságot kerestek, majd a végső nyugalomban bízva távoztak. A régi síremlékek korabeli kőfaragók mestermunkái, amiken vallásos motívumok is megtalálhatók, utalva az elhunyt felekezeti hovatartozására. A rajtuk olvasható feliratok nem csak adatokat tartalmaznak, hanem sokszor a család által megírt szövegeket, amik már a konkrét személyiségre, sorsokra utalnak, vagy a sírkő állítatójára. Ezek alapján a késői kor temető látogatói is információt kaphatnak régmúlt szokásokról, emberekről. A fotópályázatra 67 fotó érkezett be. A fényképek között szerepeltek családi, illetve településeken található emlékművek egyaránt. A diákok többsége igényesen elkészített, fotót küldött, ügyelt a beállításra, a feliratok olvashatóságára is.
Iskolánkban tovább bővült a modern műszaki eszközpark. A 12. A mehatronikai technikus tanulói saját kezüleg építettek össze egy teljes értékű, működő 3D nyomtatót. A projekt célja az volt, hogy a tanulók valós mérnöki feladatokon keresztül ismerjék meg a gépészeti és villamossági összeszerelést, az elektronika bekötését, a kalibrálást és a diagnosztikát, a 3D nyomtatási folyamatot, valamint a hibakeresést és finom hangolást. Ez a projekt nagy lépés az iskola műszaki képzéseiben.
A Katolikus Szeretett Szolgálat 2025-ben hirdetett idős kor címmel fotópályázatot a 75 éves jubileuma alkalmából a legkisebbektől a legidősebbekig mottóval, amely a szervezet misszióját, az emberi élet értékeit és örömeit mutatta be a legfiatalabbaktól az idősekig. Iskolánk diákja Kardos Bálint 11. B osztályos tanuló Ölelésben az idő című megható és különleges alkotásával első helyezést ért el. Bálint fotója érzékenyen ragadta meg az idő múlásának és az emberi kapcsolatnak azt a pillanatát, amely a zsűrit is mélyen megérintette. A díjátadás a Szeretett Szolgálat központi irodájában történt. 2025. december 9-én rövid műsor és a kiállítás megtekintése után. Diáktársunk nagy örömmel vette át az elismerést, amely tovább inspirálja őt arra, hogy a fotózást magasabb szintre fejlessze.
Kedves hallgatóink! A következőkben kérem hallgassák meg az iskolánk diákönkormányzatával kapcsolatos híreinket. Az iskolai diákönkormányzat videópályázatot hirdetett, amelynek keretében egy kreatív, egy-két perces videót lehetett készíteni egy tanult szakmáról vagy ágazatról. A kiírásban ez szerepelt. Vágd össze saját elképzeléseid és stílusod alapján a képeket, filmeket, zenéket, feliratokat és egyéb látványos multimédiás anyagokat, hogy azok érdekes és izgalmas módon prezentálni tudják az iskolánkban folyó szakmai tanítást és tanulást. A beérkezett címadalas pályamunkák jól tükrözték a széchenyis fiatalok sajátos látásmódját, kreatív képalkotását és szemléletesen visszaadják az iskolánkban folyó szakmai oktatás jellegét.
Decemberben a diák önkormányzat szervezésében több napon keresztül adventi kézműves napokat tartottunk az iskolai könyvtárban. A program célja az volt, hogy a diákok közösen ráhangolódjanak az ünnepre, miközben kreatív alkotó munkákban vehettek részt. A cél az volt, hogy minél több osztályba elkészítsék az adventi koszorúkat, de a tanulók kartondobozok, színes papírok, szalagok és különféle termések felhasználásával alkothattak egyedi karácsonyi díszeket és saját készítésű ajándékokat is. A könyvtár meghitt ünnepi hangulata különösen inspiráló környezetet teremtett a kézműveskedéshez. Sok kreatív megoldás és az egyedi dísz született a kézműves napok során. A program azonban nem csak az alkotásról, hanem a kikapcsolódásról és a karácsonyra való ráhangolódásról, a várakozásról is szólt.
2025. december 19-én iskolánk tanulói és pedagógusai közösen, osztályonként, osztályfőnökök és segítő pedagógusok közreműködésével vettek részt a karácsonyi lelki napon, amely lehetőséget adott a megállásra, az elcsendesedésre és az ünnepre való lelki felkészülésre. A nap rádiós megnyitóval indult, majd egy kreatív, vakon rajzolás feladat során a diákok hallás után jelenítették meg Jézus születésének történetét sok nevetéssel és egymásra figyeléssel. Az irodalmi és filmes bevezetőket követően csoportmunkában dolgoztak a tanulók. Elkészítették a Mi Karácsonyunk című plakátjaikat, valamint az osztályok tetszőleges technikával Betlehemet is alkottak, amelyek jól tükrözték közösségek kreativitását és az ünnep személyes megélését. A közös beszélgetések során szó esett a karácsony örömeiről és nehézségeiről is, erősítve az összetartozás élményét. A lelki elmélyülést Molnár Ferenc Karamell Életút című tanúságtétele segítette, majd a program karácsonyi szentmisével zárult a Szent László templomban. A nap méltó módon járult hozzá ahhoz, hogy az ünnepre nem csak külsőségekben, hanem lélekben is felkészülhessünk.
A karácsonyi ünnepkör zárásaként vízkereszt napján megszentelték iskolánk tantermeit. A 2026. január 6-án megtartott megemlékezést rádió műsor vezette be. Ezt követően Kubik Zsolt atya a házszentelés hagyománya szerint felkereste az osztálytermeket, gyakorlati műhelyeket, megáldotta azokat, és Isten áldását kérte oktatóinkra, valamint az intézményben tanuló diákokra.
Iskolánk az idei tanévben is megszervezte a Zrínyi Ilona matematikai verseny iskolai előválogatóját, melyre szép számmal jelentkeztek tanulók. Közöllük az első fordulóban 3. osztályos tanuló, Boros Gergely, Nagy Attila és Vacsi Zsombor jutott tovább. A 30 kérdésből álló amerikai típusú, hibás válasz esetén pontlevonással járó teszten Nagy Attila és Vacsi Zsombor eredményesen szerepelt. Így tovább jutottak a vármegyei fordulóba. A következő fordulót 2026. február 20-án tartják a kijelölt versenyhelyszínen.
Cipelem a sorsom pont, mint rég, de valahol a módban jársz. Valahogy a képről eltűntél, elfogadtam, nem találsz. Van-e olyan ember pont, mint én? Ismerem a félelmét, de mégsem tudom, hogy hat rám, ha megtalálom a hegy szívét. Ez egy más rohanás, csak egy szív dobogás, csak egy visszhang, hol találok rád. Ez egy más rohanás, csak egy szív dobogás, csak egy visszhang, így találok rád. Így találok rád. Keresem az álmok értelmét, ez olyan, ami nem lesz más. Itt hagyom múlni emlékét, mint egy régi tartozást. Megyek utamon, mit mondhatnék, olyat, amit nem tud más. A vándor vagy megleni békét, vagy megtalálja egy szívét.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Kedves hallgatóink, most kérem, hallgassák meg Pacók Ákos 9. F-osztályos tanuló újévi gondolatait.
Az új év mindig lehetőséget ad arra, hogy megálljunk egy pillanatra, visszatekintsünk az elmúlt időszakra, és átgondoljuk, merre szeretnénk tovább haladni. Számomra ez az év nem csak az idő múlását jelenti, hanem egy új esélyt a fejlődésre, a tanulásra és az önmagam jobb átételére. A mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum Szakképző Iskola és Gimnázium 9. F-osztályos tanulójaként fontos számomra, hogy ne csak tudásban gyarapodjak, hanem emberileg és lelkileg is erősödjek. Hiszem, hogy az iskola falai között megszerzett tudás, a tanáraimtól kapott útmutatás és a közösség ereje mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felelősségteljes, becsületes és kitartó emberré váljak. Az új évben szeretnénk tudatosabban készülni a feladataimra, komolyabban venni a tanulást, és nem feledni akkor sem, ha nehézségekkel találkozom. Célom, hogy tisztelettel forduljak tanáraim és iskolatársaim felé. Segítsem a közösséget, és példát mutassak magatartásommal. A katolikus értékek, a hit, a szeretet és az egymás iránti figyelem irányt mutatnak számomra a mindennapokban. Bízom abban, hogy az előttem álló év tele lesz kihívásokkal, tanulságokkal és sikerekkel. Remélem, hogy minden nap közelebb visz céljaimhoz, és hogy az új év végén büszkén tekintetek vissza arra az útra, amelyen elindultam.
A folytatásban Szabóné Varga Ágnes hitoktatónkat kérdezzük az iskolai táboroztatásokról. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt tanárnő! Visszaemlékszik még, mi volt az első tábor, melyet ön szervezett?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusztok! Igen, emlékszem, bár nagyon sok táborunk volt, és ha jól emlékszem, akkor a tardi táborunk volt az első, ahová körülbelül ilyen 30 diákot vittünk el magunkkal, és a környező Bogácson voltunk, ha jól emlékszem, voltunk a Tiszánál, és Poroszlón is.
Volt olyan tábor, amely különösen emlékezetes maradt önnek?
Mindegyik tábor emlékezetes. Én úgy gondolom, hogy mindig más diákot viszünk, más a közösség, más a csoport, és mindegyik más-más egyébként, mindig próbálunk megújulni egy kicsit. De én úgy gondolom, hogy mégis van egy emlékezetes, amely Esztergomba volt 3 nap, és nagyon nehéz volt megszerveznünk magát a tábort, nehéz volt a körülmények miatt is, mert hogy egy plébánián szálltunk meg, és hát nyilván amiket láttunk a képen, hogy majd ilyen lesz a szállásunk, egy kicsit meglepődtünk, mikor odaértünk. Igazából nagyon jó volt, mert ez is egy eleve egy közösségépítő volt, nagyon jó volt, mert ott voltunk a templom közelségében, tehát szentmisét is tudtunk tartani. Emlékezetes volt, mert az atyának volt egy kismacskája, és hát azért eléggé problémás volt vele együtt ez a 3 nap. Én úgy gondolom, hogy ez volt az egyik legemlékezetesebb táborunk, és a diákok is nagyon jó szívvel emlékeznek vissza rá.
Volt olyan tábor, amely különösen emlékezetes maradt önnek?
Igen, volt az esztergomi mellett még, amikor a 9-eseket tudtuk elvinni, táborozni, Ők igazából kvázi egy gólyatáborban vettek részt nálunk, szeptember-október tájéken szerveztük ezt nekik, és úgy működött, hogy két napra vittük az osztályokat, ez körülbelül egy másfél hetet ölelt föl. Egerbe voltunk, a Szent János házban még a felújítás előtt voltak ezek, amikor a Szent János házat ugye elkezdték újítani, akkor már nem tudtunk menni. Két napig voltunk egy-egy osztályjal, megmutattuk nekik a bazilikát, megmutattuk nekik az érseki palotát, voltunk Szentmisén, és játékos programokat szerveztünk nekik. Nagyon élvezték, és ezekre nagyon szívesen emlékezünk vissza a kollégák is, mert hogy osztályfőnökök kíséretében voltak ott a gyerekek, és ez meghatározó volt, mert hogy 9-ben azért még kevésbé ismerjük a gyerekeket, és ez a két nap ez lehetőséget adott arra, hogy jobban rálássunk egy-egy osztályra.
A mai fiataloknak milyen pluszt adhat egy ilyen típusú tábor? Úgy is kérdezhetném, hogy miben más egy hittantábor, mint egy hagyományos?
Nyilván próbálunk a diákoknak olyan dolgokat megmutatni az egyház életéből, amire ugye nyilván a hittanórákon nem biztos, hogy sor kerül, de nyilván a hitélet, hitbéli dolgok miatt más. Nagyon nagy dolog ez a gyerekeknek, hisz egymást is jobban megismerik, a hitüket adott esetben jobban meg tudnak nyílni egymásnak, hisz amikor egy-egy ilyen tanúságtétel van, vagy esti beszélgetés, akár egy játék formájában, könnyebben megismerik egymást, és igazából ettől más egy hittantábor, hogy a hitükön keresztül próbáljuk őket rávezetni bizonyos dolgokra, valamint ugye nyilván nem mindegyik gyerek jön úgy velünk, hogy vallásos családból származik, és ez azért egy pluszt ad nekik, én úgy gondolom, egy hittantábor.
Tanárnő, milyen kihívásokkal néz szembe egy-egy tábor megszervezésekor?
Hát kihívások azok mindig vannak, de igazság szerint én már szeptemberben elkezdem szervezni a tábort, mert hogy azért nagyon nehéz jó táborhelyeket találni. Nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol anyagilag is nyilván meg tudjuk ezt fizetni. Úgyhogy az első talán az, hogy a táborhely kiválasztás az mindenféleképpen. Aztán utána nyilván az étkezés, hogy mindenki próbálunk azért megfelelni. Nyilván igényeink nincsenek, hisz tényleg azért mindig találunk olyat, ahonnan akár vagy rendelünk ételt, vagy mi magunk készítünk a gyerekeknek akár egy reggelit. De például most utóbb Vácon voltunk, és ott az Apor Vilmos főiskolán menza étkezést vettünk igénybe, úgyhogy igazából nagyon változó, de ezek azért nagy kihívások, hogy mindig minden flottul menjen, legyen normális táborhelyünk, és olyan hely, ahol nyilván közösségi tér is van, aztán az étkezés, az anyagiak, igazából, hát minden egyre drágább, ugye a fűtés és egyéb, úgyhogy ezért is ezek nagy kihívások, de mindig próbálunk azért olyan táborokat szervezni, amelyek nagy élményt nyújtanak a diákjainknak.
Milyen a diákok visszajelzése ezekről a táborokról?
Nagyon szeretnek jönni velünk, ezt megtapasztaltuk már, ahogy telik az idő, ugye most már 14 éve táboroztatunk, és nagyon szeretnek jönni velünk. Most utóbb már versengés volt, hogy azok, akik tavaly voltak, az idén is jöhessenek, és hát nagyon jó a visszajelzés, úgyhogy szeretnek velünk jönni, közvetlenek vagyunk a diákokkal, próbálunk jó programokat szervezni, ami élvezetessé teszi nekik ezt a pár napot, amíg együtt vagyunk.
Hogy látja, hogyan hat egy hittantábor a fiatalok további hitéleti útjaira?
Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az életükben, mert hogy először is közösségi élményt ad. Megtapasztalhatják a fiatalok, hogy nincsenek egyedül a hitükkel. Barátságok is születnek, majd később ugye ezek hatással is vannak rájuk, valamint személyessé válik ugye a beszélgetések által, és ugye nem tananyag van ez alatt a három nap alatt, hanem beszélgetünk, imádkozunk, tanúságtételek vannak, ugye szentmisére megyünk, ezek mind-mind ugye, ezek az elültetett magok, ezek később kelnek majd ki, legalábbis reménykedünk benne. Sok fiatal úgy van ezzel, hogy ez rólam szól, nem csak a felnőttekről. Aztán nyilván pozitív érzelem is van bennük, mert ezek az emlékek kötődnek valamilyen szinten a valláshoz is. Játékosan örömforrás számukra. Valamint hát tulajdonképpen mintaképeket is adnak, mert hogy hiteles vezetőknek kell lennünk, amikor velük vagyunk.
Tanárnő mit gondol? Manapság mennyire nehéz megszólítani egy fiatalt hitbéli témákkal?
Eleinte talán nehezebb volt, én úgy gondolom, most már valamivel könnyebb helyzetben vagyunk, ahogy az évek teltek, de hát még most sem egyszerű a dolgunk, hiszen szitanúrán is tapasztaljuk. De én úgy gondolom, hogy ezek a közösségi élmények, amelyeket biztosítunk a gyerekeknek, akár a lelki napok, akár a táborok folyamán, mind-mind közelebb hozzák őket az egyházhoz, a hitükhöz. Úgyhogy ezzel próbálkozunk évek óta, és hát most már azért vannak nagyon jó tapasztalataink.
Tisztelt tanárnő, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. További életére, áldozatos munkájára Isten áldását kérjük.
Nagyon köszönöm a lehetőséget, és egy hálaimával szeretném megköszönni a kérdéseiteket, és hogy egyáltalán gondoltatok rám. Köszönöm, Uram, a végtelenben nyíló hajnalukat, melyek hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket és a színeket, mert általuk rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat, a paprikás krumplit és a búzakenyeret. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, a virágokat és az állatokat. Ők a természet mosolya és a szüntelen figyelme elkísérnek magányos útjainkra. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem tudják, hogy őket is szeretem. Hála mindenkiért. Hála a fiaidért, elsőszülött testvérünkért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is a boldogságunkat a szeretet közösségében.
Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszönjük meg tisztelő figyelmüket, amellyel végig kísérték a mai műsorunkat. A továbbiakban is számítunk érdeklődésükre. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum szakképzőiskola és gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. január 25-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a Szentírásról emelkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat, mindazokat, akik hétről hétre követnek bennünket itt a Hitvalló című műsorban. Ebben a műsorban és talán a következő alkalommal is szeretnénk meghívni a kedves hallgatókat, hogy gondolkodjunk közösen Isten igényéről, a Bibliáról. Hosszú időn keresztül híres volt a liturgikus időszakban Szent Jeromos ünnepe környékén a Szentírás vasárnap, amikor a katolikus egyházban a figyelem a Bibliára, a Szentírásra irányult, olyan szempontból is, hogy ezen az alkalmon ünnepélyesen vonultunk be a Bibliával a templomba, ünnepélyesen trónusra helyeztük, megtöményeztük, és ezen a vasárnapon egész nap az oltár közelében különleges, kiemelt helyen volt feldíszített állványon a Biblia, és a tanítások, a prédikációk, a katekézisek ugye ezen az alkalmon a Bibliáról, az Isten igéről szóltak. Bűnbánóan viszont azt is el kell mondanunk, hogy katolikus egyházunkban nagyon sokszor a Biblia olvasás, mint olyan, háttérbe szorul, és ebben nagyon jó példaképek lehetnek számunkra protestáns testvéreink, keresztény testvéreink, akik számára az Isten igéje úgy tűnik, hogy sokkal központibb és fontosabb szerepet tölt be az életükben, a hétköznapjaikban. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy Szent Jeromosnak mennyire igaza volt akkor, amikor azt mondta, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismerheti Jézust, nem ismerheti az Isten szeretetét, hiszen Isten igéje tárja elénk mindazt, amiről a hitünk szól. Ősi, több száz éves írásról van szó, amit hitünk tanítása szerint a Szentlélek vezetése felügyelt, a Szentlélek jelenléte felügyelt, amikor írták és összeállították, és a szent írókat és a Szentlélek bölcsessége vezette, sugalmazta az írásban, hogy mit és hogyan fogalmazzanak, hogyan írják le ezeket az üzeneteket, ezeket az isteni igéket. Éppen ezért a Bibliáról nem úgy gondolkodunk, mint valamilyen novelláról, regényről, verses kötetről, sőt nem is egy díszkötéses könyvespolc dísz, hanem a Biblia egy egészen különleges könyv, egy egészen különleges írás, ahogy a szentmiséket is mondani szoktuk, az Isten igéje. És azt is tanítjuk róla, hogy a Biblia élő szó, Isten szava, Isten élő igéje. Olyan szó, olyan ige, olyan mondatok, olyan idézetek, olyan gondolatok, amelyek nem csak az elmére, az értelemre hatnak, hanem a szívre is, a lélekre is. És nagyon különleges, hogyha valaki foglalkozik a Bibliával és olvassa, biztos felfedezte már ezt, hogy a több száz éves iratok mindig aktuálisak. Nagyon sok esetben azt érezzük, hogy olyan hatással van ránk, olyan módon érkezik meg hozzánk az üzenet, mintha csak ma írták volna a ma emberének, vagy a mai problémákra. Éppen ezért kell a Bibliát gyakran elővennünk, mint témát és mint könyvet is. Kedves rádióhallgatók közül, nem tudom, hogy ki az, aki most hallgat minket, hányan hallgatnak, ezt nem tudjuk lemérni, de remélem azt, hogy akik hallgatnak bennünket, most el is gondolkodnak azon a kérdésen, hogy vajon van-e otthon Bibliánk? Talán ez az első és alapvető kérdés, hogy egyáltalán van-e a lakásban, van-e a családunkban Bibliánk, amit időnként elő tudunk venni, és akár a családdal közösen egy esti imádság alkalmával, vagy egy-egy nehéz pillanatban magányosan, vagy egy-egy kérdésekkel teli napon, vagy megoldások, nehézségek falába ütközve fel tudunk lapozni, és választ tudunk keresni benne az adott kérdése nehézségre. Nagyon fontos, hogy mindenkinek legyen otthon Bibliája. Nekünk katolikusoknak katolikus Biblia, hiszen nagyon fontos, hogy az Isten üzenetét ilyen módon is tudjuk értelmezni, keresni, kutatni, olvasni. És miután ezen a kérdésen túllendültünk, hogy van-e otthon Bibliánk, remélve a pozitív választ, hogy igen, van, és nem a polcon tartjuk dísznek, hanem ott van közelben, hogy bármikor kézbe vehessük, szeretnék rátérni egy picit a beszélgetésben arra, hogy vajon mit is jelent számunkra, nekünk keresztényeknek a Biblia, és hogyan próbálja az egyház felhívni a figyelmünket a Biblia, a Szentírás fontosságára. Amint azt mondtam, ugye korábban Szentírás vasárnapnak neveztük minden év szeptemberének az utolsó vasárnapját, amikor Szent Jeromosnak az ünnepéhez közel az egyház a Bibliára helyezi a hangsúlyt. A II. Vatikáni zsinat rendelkezései szenteltek külön ünnepet a Bibliának, amit először a zsinat alkalmával a Szent Péter Bazilikában tettek ilyen fő díszes helyre a tanácskozások alkalmával a püspökök. A Biblia mindig számunkra egy fontos üzenetet hordoz. Az, hogy Isten velünk van, Isten tud szólni. Éppen ezért talán Ferenc pápa megfontolva még inkább a II. Vatikáni zsinat rendelkezéseit nem Szentírás vasárnapnak nevezi ezt a szép ünnepet, hanem az Isten igéjének vasárnapja, így nevezi el Ferenc pápa ezt az ünnepet, és áthelyezi Szent Jeromos napjától egy picit odébra, mégpedig januárra, a Krisztus hívők egységének ima hetével is szoros kapcsolatba kerül, Így ez az új ünnep az évközi idő kezdetére, tulajdonképpen az évközi harmadik vasárnapra, most ebben az esztendőben az évközi harmadik vasárnapra, január 21-ére esik, ami nyilván az ökumenikus imaheteknek, imanapoknak is a kezdete, ilyenkor januárban mindig a keresztények egységéért imádkozunk, és szándékosan kerül erre az időszakra az Isten igéjének vasárnapja. Ferenc pápa azt írja az egyik levelében, hogy sok-sok hívő kérésére adja ezt az utasítást, teszi közzé ezt a kérést, hogy Isten igéjének egy külön ünnepet szenteljünk. Azt mondja Ferenc pápa, hogy az alapgondolata ennek az ünnepnek az Emmausba tartó tanítványok története, amikor ez a mondat hangzik fel a Lukács evangélium 24. fejezetében, megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. El akarja mélyíteni ezzel az ünneppel Ferenc pápa a kapcsolatokat protestáns, ortodox és katolikus hívek között, sőt a zsidó hívekkel is, akik az Ószövetséget hűségesen olvassák. Arra buzdít, hogy ezt a vasárnapot mindannyian ünnepnapként éljük meg, mind a liturgiában, mind pedig az egyéni életünkben. A Szentírás nem lehet kevesek öröksége, mondja a pápa, még kevésbé a kiváltságos emberek könyvgyűjteményének része. Nem lehet így, szögezi le a pápa, hiszen a Biblia az Úr népének könyve. Mert Isten igéje egyesíti a hívőket és mindazokat, akik olvassák, és egy néppé teszi őket. Hozzátok fordulok most a beszélgetésben, és kérdezlek először abban a kérdéskörben titeket, hogy számotokra mit jelent a Biblia? Ez az első is, talán ilyen még könnyű bemelegítő kérdés.
Kicsit mosolygok, mert amikor kicsi voltam, akkor általános iskolás, nekünk ugye volt otthon kezdettől fogva a Biblia, Új Szövetség pedig elég sok, mert az öcsém mindig megnyerte a Rorátéra járást, és Új Szövetség volt a jutalom annak, aki mindegyiken ott van, úgyhogy nekünk most minden szobában van, nincs sok szobán, kettő van, de mind a kettőben van Biblia. És igazából van sajátom is, amit viszek magammal, úgyhogy 3-4 darab van otthon. Nagyon szeretem a zsoltárokat, úgyhogy az külön is megvan, ilyen úti zsoltáros könyvformában, illetve a Zsoltárok Új Szövetsége, egy minden változat, ami katolikus. És nagyon szerettem olvasni, mert éreztem, tehát vonzott maga az ige, de sose értettem, és mindig azt mondtam, hogy Istenem, egy ilyen gyógypedagógiai változatot is gyárthattál volna hozzá, vagy valami magyarázatot azoknak az embereknek, akik olyanok, mint én. És ugye hát idő után azért csak zavart az, hogy láttam, hogy mások elmélkednek, és hogy mennyire sokat jelent a lelküknek, milyen változásokon mennek keresztül. És tudtam, hogy nekem is szükségem van, és valahogy meg kell próbálnom, és hát fiatal voltam még, amikor ugye ráébredtem arra, hogy talán érdemes lenne kérni a Szentlélek segítségét abban, hogy megértsem az imát, megértsem az igét, úgyhogy mindig, amikor olvasom, minden nap olvasom a Bibliát, igyekszem, akkor általában, és minden egyes alkalommal nagyon erősen kérem a Szent Lelket, nagyon koncentráltan, hogy világosítsa meg az értelmemet, és amit az Atya mondani szeretne nekem az igén keresztül, azt megértsem, és az életembe be tudjam építeni. Ha ez nincs, akkor nem értünk meg semmit, tehát hogy minden az ő kegyelméből van, és amikor ezt megértettem, akkor azért nyilván közelebb kerültem a bibliaolvasáshoz.
Hogyha most ezeket a mondatokat és szavakat hallgatom, és jól értem, akkor nem úgy van az, hogy csak úgy fellapozom és elolvasok belőle valamit, aztán összecsukom és visszateszem a könyves polcra, hanem ennek van egyfajta szertartásossága, vagy egy elmélyültebb használati utasítása, és amit te most elmondtál tulajdonképpen, az igazából arról szól, hogy számodra a Biblia az nem egy könyv a többi közül. Hogyan látod te ezt a folyamatot? Mi az az alaplépés, amit meg kell tartani például a Biblia olvasásában, vagy az olvasáskor?
Tehát mindig az, hogy komolyan kell venni, mert hogy, tehát én is estem abba a hibába, amikor ugye elkezdtem megérteni, hogy nyitogattam a Bibliát. Nagyon sokan nyitogatják a Bibliát, és igazából nem imádkoznak előtte. Tehát ami nagyon fontos, hogy minden kegyelem, és hogy bízva Isten kegyelmében és szeretetében, és hogy ne az én akaratom legyen, hanem igazából az övé, hogy kérni imában az ő segítségét és a Szent Lelket. Tehát ez alap.
Tehát mondjuk akkor van egy felkészülés, hogy először kérjük a Szent Léleknek a segítségét, az első rész.
Igen, ez az első, hogy világosítsa meg az értelmemet, hogy megértsem azt, és be tudjam építeni az életembe azt, amit Jézus nekem mondani akar.
Tehát kell egy jó felkészülés, egy jó tervezés, hogy hogyan akarom.
Igen.
És hogy nyilván az is egy fontos dolog, ha jól értem a te mondani valódból, hogy nem a saját szám íze szerint akarjam
Igen.
a Bibliát olvasni vagy értelmezni.
Igen, tehát hogy általában én úgy kezdtem, hogy az evangéliumokkal kezdtem, amikor elkezdtem ugye fiatalabb koromban még elmélkedni, vagyis hát, hogy próbálkoztam ugye vele, akkor mindig az evangéliumokkal kezdtem. És utána már szépen, ahol kinyílt. De ahhoz, hogy Bibliát kinyissunk, szerintem nagyon-nagyon fontos előtte az ima. Tehát nem csak úgy, hogy jaj, nehéz helyzetben vagyok, jaj, segíts Istenem, és felcsapom a Bibliát. Nem. Hanem leülni, koncentrálni, odafigyelni rá, és megadja a kegyelmet, hogy akkor megértsem, ami nekem szól.
Nézzünk egy másik nézőpontot. Most Timit is megkérdezem Kriszta után, hogy neked mit jelent a Biblia, mint felnőtt megtérőnek, és előtte, mielőtt keresztény hitette felvetted, és Krisztust így elfogadtad az életedben, jelentette valamit, és ismerted előtte a Bibliát? Ez egy fontos kérdés, mert a gyerekekkel ez mindig olyan téma az iskolában, hogy miért kell ismerni a Bibliát, vagy miért fontos, hogy tanuljunk erről, és mindig azt szoktam mondani, hogy ha még nem is annyira vallásos valaki, de azért valamit mégis tudnunk kell a Bibliáról, hogyha halljuk ezt a szót, hogy legalább be tudjuk határolni, hogy mi az a Biblia. Te mit tudtál a Bibliáról, vagy milyen emlékeid vannak?
A családunkban, tehát a széles körben nézett családunkban volt a képes Biblia, amit szerintem mindenki ismer. És ezt mondjuk kisgyerekként még emlékszem, hogy ilyen óvodáskorú voltam, nagyon-nagyon tetszett, mert nem nagyon volt előtte olyan színes könyv előttem, ami ilyen ismeretlen, de nagyon érdekes történeteket tartalmazhatott, mert ugye olvasni nem tudtam akkor még. De a képek maguk nagyon-nagyon vonzottak, és valószínűleg nem a képeken keresztül vonzott már akkor is a Jóisten magához, csak én ezt akkor még nem tudtam. Utána, amikor megtanultam olvasni, én nagyon-nagyon szerettem. Tehát amint én megismertem a betűket, én borzasztóan sokat olvastam, mert nagyon érdekeltek azok a történetek, amiket ezen keresztül megismerhetek, és az első ilyen könyv egyébként maga a Biblia is volt, a képes Biblia, és az úgy tetszett, de az igazából én akkor úgy gondolom, így visszaemlékezve, hogy nem meseként, de egy ilyen legendaként, vagy egy nagy történetként fogtam fel. Tehát úgy hogy nagyon tetszett, tehát már akkor is megvolt ez a pozitív érzés bennem. Aztán később, amikor ugye kerestem a Jóistenhez az utat, akkor nagyon érdekes, hogy amikor kamasz voltam, akkor kaptam, nem tudom megmondani, hogy honnan, egy új szövetséget, de angol nyelven. És én azt kezdtem el olvasni, mert ugye angolul már akkor elég régóta tanultam, és nagyon érdekes volt, mert a magyar, akkori magyar tanárom is ezt észrevette, és pedig nem, tehát nem látványos volt ez, a, ez az olvasás, csak mindig hordtam magammal, és a szünetekben, meg amikor úgy volt idő, akkor én azt úgy olvasgattam is, mert mindig visszatérő volt ez, tehát azért nem folyamatosan olvastam én ezt egész tanévben, de úgy mindig visszatértem rá. És érdekes, hogy ő mondta azt, hogy érti ő, hogy én ezt angolul olvasom, de nem próbálkoznék esetleg magyar, magyarul is, mert úgy egy kicsit egyszerűbb lenne a dolog. És mondtam neki, hogy én olvastam sokat, és amit Kriszta mondott, hogy olvastam, de nem értettem. Tehát úgy nem volt meg sikerélmény, nem sikerélménynek mondanám, de hogy megértsem, vagy hogy úgy igazán megszólítson a Bibliának valamelyik része. És ez ugye később, amikor a keresztségre készültem, akkor jött el végül is, amikor a felkészítő atyával beszélgettem, és akkor rengeteg kérdést tettem fel, amit én nem értettem, és biztos bugyuta kérdések is voltak, de nekem ugye nem volt semmi előzetes ismeretem, amiből így merítkezhettem volna, úgyhogy nagyon sok dolgot ott akkor meg tudtam tőle kérdezni.
És milyen kérdéseid voltak, amire te úgy gondolod, hogy akkor talán naív kérdések lehettek, vagy ilyen butuska kérdések, de lehet, hogy nem is voltak azok, mert akárkiben megfordulhatnak ezek a kérdések, lehet, hogy még egy vallásos emberben is.
Például azért, hogy mondjuk miért van az az evangéliumoknál, hogy miért kellett, vagy miért kell négy különböző féleképpen végülis ugyanazt a történetet leírva megismernünk. Tehát, hogy értem, hogy különböző az evangélistáknak a különböző nézetei vagy nézőpontjait mutatja be, de hogy a történet az ugyanaz, hogy nem maradt-e ki valami. Tehát, hogy valakinek nem jutott esetleg még ezt. Tehát én azért mondom, hogy bugyuta kérdéseim voltak. Tehát, hogy...
És emlékszel a válaszra, hogy mit mondott az atya?
Először mosolygott, hozzáteszem, hogy feltolta a szemüvegét, úgyhogy volt olyan kérdés, amire mondta, hogy térjünk vissza rá egy kicsit később, mert na mindegy. Tehát azért mondta, hogy higgyem el, hogy a Jóisten tudja, hogy mit miért tesz, és miért, mit miért enged. Mondta, hogy lépésenként haladjunk, nem kell előre rohanni, és nem szabad feladni. Hát úgy nagyjából ennyire emlékszem, amit ő úgy útravalónak adott, de az úgy meg is maradt.
Szokták mondani a gyerekek az iskolában mindig, hogy ki tudja, hogy valami kimaradt-e, meg mennyi titkos dokumentum lehet, és ki tudja, hogy hány ilyen könyv is a titkos vatikáni levéltárban, és én is mondom nekik mindig, hogy gyerekek, szerintem bőven elég az, ami benne van a Bibliában, mert lehet, hogy egy élet sem elég ahhoz, hogy azt, ami ott le van írva, feldolgozzuk. Mert elolvasni el tudjuk, van olyan ember is, aki életében többször kiolvassa a Bibliát elejétől a végéig, de feldolgozni, megérteni, magyarázni, elmélkedni, azon rengeteg üzeneten, ami a Bibliában van, még így is sok. Tehát így is olyan borzasztóan sok információ és üzenet van a Bibliában, hogy talán még ez is nagyon-nagyon sok egy emberi életben, tehát nem kell még titkos levéltári adat, meg száz másik könyv. A másik pedig, hát az biztos, hogy az előbb is említettem, hogy a Szentlélek ugye a sugalmazás által, az ő vezetése által mindent felügyelt és mindenre vigyázott, hogy amire szükség van, az benne legyen. Biztos, hogy vannak más leírások, biztos, hogy vannak olyan könyvek, amelyek kimaradtak a Bibliából, hiszen van is egy ilyen evangélium, az évközi időben szoktuk olvasni valamelyik vasárnap, egy ilyen gondolat van valamelyik evangéliumban, hogy ha mindent leírtak volna ebben a könyvben, a világ összes könyvese lenne elég, hogy befogadja. Tehát van magában a Bibliában van egy ilyen mondat elrejtve, hogy ott van valamelyik evangéliumban, hogy ezt azt hiszem, hogy így van pontosan, hogy ha a többi történetet is leírták volna, akkor nem lenne elég a világ összes könyve, hogy ezt befogadja. Tehát biztos, hogy Jézus életének, a szentek életének, az apostolok cselekedeteinek, különböző evangelizációknak, prédikációknak tömkelege kerülhetett volna még bele a Bibliába, de én azt hiszem, és mindig abban hiszek, hogy a lényeg benne van, amire szükségünk van. A többi az vagy ehhez hasonló lehetett, vagy pedig nincs rá olyan értelemben szükségünk, mint ahogy azt mi gondolnánk, mert mindig azzal szeretünk foglalkozni, ami nincs, nem azzal foglalkozunk, ami van. Úgyhogy hálásnak kell lennünk, hogy van egy Bibliánk, amiről talán érdemes tudni ilyen különleges adatként azt, hogy 72 könyvből álló gyűjtemény. Úgy szokták megfogalmazni sokan, hogy olyan, mint egy kis könyvtár, ami 72 könyvből áll, és egyetlen kötetben elfér. Tehát 72 könyv. Az Ószövetség 45, az Új Szövetség pedig 27 könyvből áll. A Szentírásról ugye a műsor elején is mondtam, minden szavával egyetlen szót mond Isten, az ő egyszülött igéje, akiben az Isten kimondja önmagát. Isten szava, Isten igéje, amely a Szentlélek sugalmazása által az egyházi hagyományokat is magában foglalja. Mindig felteszik azt a kérdést, gyerekek is, felnőttek is, hogy ki a Bibliának a szerzője. Mit tudunk a Biblia szerzőjéről? Hogyan alakult ki? Ugye a szent könyvek megírására nyilván Isten nem szellemeket vagy nem angyalokat választott ki, hanem természetesen embereket, olyan bölcseket vagy tudósokat, olyan szentéletű embereket, akiknek a szívére és az értelmére egyaránt tudott az Isten hatni. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a Bibliát persze emberi kéz írta, emberi kéz műve, de nem hagyta magára az Isten azokat, akik a Bibliát írták, és nem hagyta, hogy a saját fejük szerint, a saját érzéseik szerint írjanak, hanem a Szentlélek által vezette őket, azokat az embereket, akik írásba foglalták azt, amit ő maga akart közvetíteni számunkra. Ezért így szoktuk általában mondani, amikor a Bibliáról elmélkedünk, beszélgetünk, hogy az elsődleges szerzője a Bibliának az Isten, és a másodlagos szerzője pedig az Isten által kiválasztott ember. A másik ilyen érdekes kérdés, amit felszoktak tenni az emberek, hogy mikor keletkezett a Biblia, mikor írták a Bibliát. Ugye hát minden könyvnek más a megírási ideje. A Szentírás ugye Krisztus előtti második évezredtől a Krisztus utáni százig íródott körülbelül, így tudjuk behatárolni, hogy már Krisztus előtti ugye második évezredtől Krisztus után százig, és akkor lezárult ugye az úgynevezett bibliai kánon, lezárul ugye a Biblia írásának a története. És különböző helyszíneken írták a Bibliát, ugye Palesztinában, Babilóniában, Egyiptomban, Rómában, Korintusban, és más egyéb helyeken, amiről sokszor hallunk, akár a felolvasott szenteckékben, olvasmányokban, evangéliumokban is. Általában, amikor a nyelvéről beszélünk, akkor ugye a hébert, az arámit és a görög nyelvet szoktuk említeni, ugye a Bibliának az ősi nyelvét, amit nagyon egyszerűen, leegyszerűsítve úgy szoktunk általában kategorizálni, ugye, hogy az Ószövetség, a Bibliának az első része, a nagyobbik része, ugye az a ősi, ugye héber, arámi nyelven, az új szövetség pedig ugye görög nyelven íródik, és hogyha fel kell osztjuk a Bibliát, akkor mindenképpen erre a két része tudjuk felosztani, ugye az Ószövetségre és az új szövetségre, és hogyha be kell határolni, akkor nyilván ezt mindenki könnyen megteheti, ugye az ószövetségi rész az Krisztus születése előtt, és az új szövetségi rész pedig Krisztus születése utáni történéseket foglal magában. Ugye első könyve a Bibliának az a teremtés könyve, az utolsó pedig az új szövetség végén a jelenések könyve. Nagyon érdekes a Bibliának a gondolatmenete, az a vezetés, ahogy a Biblia az embert vezeti az Isten megismerésében, de talán erről a következő műsorban beszélünk majd, hogy mi a Bibliának a központi üzenete, és hogyan kell helyesen értelmeznünk és gyümölcsözően használnunk a Bibliát, mint Isten igéjét. Kedves rádióhallgatóknak köszönjük, hogy ebben a mai műsorban is velünk tartottak, és kívánjuk azt, hogy valamennyünk életében, hitéletében és hétköznapi életében a Biblia találja meg újra központi helyét, és legyen egy olyan forrás számunkra, amiből mindig meríthetünk. További kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.